Világháló. Könnyed külhoni kalandok és különlegességek. Benda László műsora.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ahogy avizáltam, ma balhékról, botrányokról, bulikról lesz szó, illetve hát először például egy nagyon érdekes királyi látogatásról. A brit uralkodó pár hosszú idő után először hivatalos látogatást tett, mondjuk úgy az amerikai uralkodónál. Trumpot sokat bírálják azért, hogy ilyen királyi allűrjei vannak, és ott elő-elő fordultak a harmadik Károly részéről különböző ki- és beszólások. Nem biztos, hogy mindig értette az amerikai partner. Erről beszélgetek Erhán Veronikával, a Népszava londoni tudósítójával. Nos, hogy zajlott? Mik voltak a legpikánsabb jelenségek?
A legpikánsabb jelenségek két alkalommal, mind a kettő az első napon, múlt kedden, április 28-án zajlott le. Először a kongresszusban tartott felszólalást, harmadik Károly, ez volt egyébként az első alkalom 1991 óta, amikor az édesanyja második Erzsébet kapott ott lehetőséget a szereplésre, hogy brit uralkodó ebben a tisztességben részesült. A brit királyi pár múlt héten utazott és töltött 4 napot az Egyesült Államokban a függetlenségi kiáltásának 250. évfordulója alkalmából, és ebből az alkalomból lehetőséget kapott harmadik Károly, hogy felszólaljon a kongresszus előtt, és ez egy akkora dolog, hogy utoljára erre hasonlóra 1991-ben került sor, amikor az édesanyja kapott ott szereplési lehetőséget, mondjuk így.
De harmadik Károly, úgy tudom, hogy uralkodóként először járt az Egyesült Államokban, miközben fiatal kora óta számtalan amerikai elnökkel találkozhatott.
Igen, valóban, és ő volt az első király, aki a kongresszusban felszólalhatott. Ez így vonul be a történelembe. Tehát két alkalommal szólalt fel nagy nyilvánosság előtt. Az egyik volt a már említett kongresszusi felszólalás, a második pedig ugyanaznap este egy fényűző banketten a Fehérházban. És mind a kétszer két különböző stílus van, de mind a kétszer alaposan oda mondogatott az Egyesült Államok elnökének, annak ellenére, hogy amikor Donald Trump üdvözölte harmadik Károlyt és Kamilla királynőt a Fehérházban, csodálatos dolgokat mondott el a királyról, és de még sokkal inkább Erzsébetről. Donald Trump bele van szeretve a monarchiába, abból nem lehet őt kigyógyítani, annál is inkább, mert édesanyja, akit azt hiszem nagyon szeretett, és úgy hívták, hogy Mary Ann McLeod Trump, ő Skóciában született, és a mama belenevelte a kis Donaldba az uralkodói ház iránti szeretetet. Még az is elhangzott Donald Trump tájából, hogy édesanyja nagyon édesnek, cupinak találta annak idején Károlyt, még gyermeket, majd mint Berki herceget, és valósággal bele volt szeretve.
Érdekes, ha már a 250. függetlenségi évfordulót említed, akkor volt egy másfajta szópárba is, mert Donald Trump még januárban a Davoszi Világkereskedelmi Fórumon tette egy olyan célzást, hogy ha az Egyesült Államok nem sietett volna az európai szövetségesek segítségére a II. Világháborúban, akkor azok ma mind németül beszélnének, mire harmadik Károly visszavágott azzal, hogy ha a britek, mint volt gyarmatosítók nincsenek, akkor viszont az Egyesült Államok lakói mind franciául beszélnek, mert annak idején még britek és franciák osztoztak az észak-amerikai térségen.
Igen. Egyébként ehhez hasonló vicces megjegyzésekből számtalan tett. Például, amikor megköszönte a vacsorát, ez már kicsit előre szaladunk, mert még nem beszéltünk a kongresszuson, de akkor például azt mondta, hogy ez a fehérházi étkezés mennyivel jobb volt, mint annak idején a Boston Tea Party, amikor híresen 1773-ban az amerikaiak egy óriási adag brit teát öntöttek be a tengerbe.
És mi történt a kongresszusban?
A kongresszusban nagyon-nagyon sok poént tett az én királyom, de ezek komoly utalások voltak. Az igazából a megbízására, amit a brit kormánytól kapott, hiszen nem szabad elfelejteni, hogy amikor az uralkodó külföldi diplomáciai hivatalos állami látogatásokat tesz, azt mindig a kormány felkérésére és megbízásából teszi. Tehát az út egyik fő célja az is volt, hogy enyhítse a Kis Starmer és Donald Trump között megromlott úgynevezett speciális viszonyt.
Erre még visszatérünk, de volt egy másik pikáns célzása az uralkodói mi voltának hangsúlyozására, mármint harmadik Károlynak, hogy az idén a labdarúgó világbajnokságot Mexikó, az Egyesült Államok és Kanada rendezi közösen, és minthogy Kanada tulajdonképpen a brit uralkodó alatt áll, ezért azt mondta, hogy mi társrendezők vagyunk.
Társrendezők, és több csapatot is képvisel, hiszen harmadik Károly egyszerre több csapatnak is drukkolhat majd az Egyesült Államokban, hiszen Anglia és Skócia is részt vesz ezen a versenyen.
Az Egyesült Államok meg a rendező jogán természetesen.
Igen. Tehát beszéljük még akkor a vacsoráról.
Nosza, mit tettek?
Mit ettek? Hát az egész adásidőt kitölteni az
vacsoráig. Azt akkor inkább nem, mert úgy se érteném.
De azért legalább egyik utalást tegyünk, emlékezzük meg arról. Ahhoz képest, hogy úgy tudni, hogy a királyi pár nem sokat eszik, tehát nem hiszem, hogy ezt a négy fogás mind be tudták volna fejezni, de az első volt például kerti zöldséges velouté, ami magyarul krémes zöldségleves jelent, pálmaszív salátával, pirított mogyoróhagymával és mikromentával. A második fogás volt kucsmagongbával és ricottával töltött ravioli, parmezán emulzióval. A főfogás, az kicsit utalva Angliára, dóveri nyelvhal volt, dóverszó, vajban sütve, és végül a desszert, az gyönyörűen hangzik, méhkas alapú csokoládé gató, fehérházi mézzel és vaníliakrémmel, valamint krémfresh hagylaltan. A méznek van jelentősége, mert a király maga híres méztermelő együtt Sir David Beckhammel a labdarúgóban meg szokták tárgyalni a méztermelési tapasztalataikat.
Ha már tettél egy célzást Sir Keir Starmerre, a brit miniszterelnökre, miközben Trump folyamatosan a királlyal való barátságát hangsúlyozta, mindannyiszor hozzátette, hogy ugyanakkor mélységesen csalódott a brit kormánnyal. Na most úgy tűnik, hogy a brit közvélemény is meglehetősen csalódott, tehát a tegnapi választások is azt igazolhatják, hogy recseg-ropog Starmer miniszterelnöki bársonyszéke.
Egyelőre nem jött be még a választások valamennyi eredménye, mert Skóciában és Walesben a tartományi parlament választásának eredményét csak reggel kezdik el számolni, tehát most délutánra még nem érkeztek be az eredmények. Amit lehet tudni, mert egész Londonban, London valamennyi kerületében rendeztek választást, tehát több ezer önkormányzati tagsági hely kelt el, és azt már is lehet tudni, hogy a reformpárt nagyon sok...
Tehát egy populista jobboldali párt, igen.
A populista jobb, de Nigel Farage pártja, így ismerik az emberek legjobban, a reformjuké nagyon nagy lépést tett előre, a munkáspárt sok helyet vesztett, a konzervatívok még jobban visszaestek, viszont a brit politikai rendszer átalakulása során újabb helyek, most tör igazán előre a zöld párt, mely nemrégiben új vezetőt választott Zach Polanski személyében, és a munkáspártól lényegesen balosabb irányban helyezkedik el. Tehát úgy fog átalakulni a rendszer, hogy legalább öt párt képviselteti magát egyelőre, már a parlamentben is, de még sokkal nagyobb erőre kap mind az öt párt az önkormányzatok vezetésében.
Erhán Veronikának, a Népszava londoni tudósítójának köszönöm ezt a pillanatfelvételt. Nyilván a választások elemzésére még később többször lesz alkalma a Klubrádiónak visszatérni, és akkor a brit uralkodó pár látogatása kapcsán jöjjön most Miley Cyrus-tól Party in the USA, buli az Egyesült Államokban. With a dream, my cardigan. Welcome to the land of fame, excess. Am I gonna fit in? Jumped in the cab, here I am for the first time. Look to my right and I see the Hollywood sign. This is all so crazy. Everybody seems so famous. My tummy's turning and I'm feeling kinda homesick. Too much pressure and I'm nervous. That's when the taxi man turned on the radio. akkor a nagy-britanniai változások után beszéljünk esetleg potenciális változásokról francia, mondjuk úgy uralkodói körökben, hiszen a francia jobboldali populista párt jelenlegi vezetője, a mindössze 30 éves Jordan Bardella egy új hölgy társaságában jelentkezett a közelmúltban, ami fölötté pikánsnak tűnik. Márpedig jövőre választások lesznek, Franciaországban elnökválasztások, és Bardellát komoly esélyesnek vélik. Ki ez az új hölgy, és miért pikáns ez az egész jelenség? Ezt kérdezem Kárpáti János kollégámtól.
A hölgy Bourbon Mária Karolina, mégpedig a két Szicília házból való. Ez a ház irányította a 19. században nem két Szicíliát, hanem Szicíliát és Kalábriát, mindaddig, amíg az olasz nemzeti egység létre nem jött. Ez a ház a Bourbonok spanyol ágának az oldalága. Na most ez a hercegnő, tehát Kalábria és Palermo hercegnője, rendkívül intelligens, okos, ellentétben a Bourbonokkal, akikről tudjuk, hogy semmit nem tanultak és semmit nem felejtettek. Ő megtanult 6 nyelven, és nem felejtette el azt sem, hogy magas társadalmi rangjához méltóan kell valamilyen jótékonysági tevékenységet folytatnia. Azt hírlik róla, hogy a tengerek élővilágának a megőrzésében jótékony szerepet játszik. Viszont előszeretettel látogatja azért a különböző neves, jeles eseményeket, ahol magas méltóságok vannak jelen. Ő maga különben Párizsban, Rómában és Monákóban töltötte gyermekkorát, és a tavaly májusi monákói nagydíjon találkozott Jordan Bardellával, aki már akkor a francia nemzeti tömörülés elnöke volt.
Na most úgy néz ki, hogy egy dolog mindenképpen összeköti őket, mindketten Trump rajongók. De ami radikálisan elválaszthatná, hogy ez a kékvérű Mária Karolina élesen szemben áll az egyébként szintén félig-meddig olasz származású Jordan Bardella munkás támogatói tömegeivel.
Igen, hát ez a tündérmesének a kétféle narratívája, ami elképzelhető. Jordan Bardella ugye a vero italiano francia nacionalista, mindkét szülő olasz származású, sőt a papa egyik nagymamája algériai volt, de Franciaországban beilleszkedett családról van szó. Ez a Jordan Bardella Párizs közelében Saint-Denis nem túl jó hírű településén nevelkedett, és diáktársainak visszaemlékezése szerint úgy nem nagyon érdeklődött semmi iránt. Videójátékok foglalkoztatták, erre egyébként még létrehozott YouTube csatornát is, hogy megbeszéljék, mik a legújabb videójáték újdonságok a piacon. Na szóval ez a fiatal ember komolyabb tanulmányok iránt nem mutatott érdeklődést, viszont...
Nincs is befejezett tanulmánya, nincs diplomája, ha jól tudom.
Nincsen diplomája neki, viszont járni kezdett annak idején egy nemzeti tömörüléses politikus lányával, és e kapcsolat lehetővé tette, hogy bemutassák őt, talán még 20-21 éves lehetett, bemutassák őt Marine Le Pennek, aki meglátta ebben a fiatalemberben azt a tehetséget, hogy azonnal, szinte azonnal kinevezte a párt szóvivőjévé, aztán idővel, amikor Marine Le Pen már a köztársasági elnöki posztra való felkészülés jegyében úgy gondolta, hogy a párt operatív irányítását nem szeretné folytatni, akkor a pártelnökséget is rábízta Bardellára.
És most épp ez a nagy kérdés, mert Marine Le Pen ellen különböző korrupciós balhék miatt eljárások folynak, hogy könnyen lehet, hogy még az idén nyáron megfosztják attól a politikai lehetőségtől, hogy jövőre indulhasson, ebben az esetben pedig Bardella elég jó eséllyel elindulhat a Rassemblement National elnökjelöltjeként.
Igen, és az a bizonyos tündérmese két narratívája itt jön képbe, tehát hogyha valaki potenciális elnökjelölt, akkor megnézi a közvélemény, hogy ki lenne az a first lady, aki majd bevonul vele együtt a palotába, és itt kétféleképpen lehet értelmezni a dolgokat. A Nemzeti Front szélső jobboldali idegengyűlölő, de egyáltalán nem a magas úri felsőkörök pártja, hanem inkább éppenséggel a kisembereké, a lecsúszottaké, vagy a kisnyugdíjasoké, vagy a munkanélkülieké. Az ő szemükben igazából nem rokonszenves az, hogyha valaki az arisztokrácia magas köreibe próbál bekerülni, vagy ott oda beházasodni, és pláne nem, hogyha trumpista, mert érdekes módon a francia kisember elég erősen Trump ellenes. A másik lehetséges értelmezés persze az, hogy ez a világ legcsodálatosabb története, az alulról jött nép fia megismerkedik a szőke Bourbon hercegnővel, és olyan szépek együtt, a Parimács fotózta le őket Korzikán, Ajaccio környékén, nem messze Napóleon szülőhelyétől, ahogy hát ott nyaralnak, még a napszemüvegük is egyforma, tehát egy ilyen igazán jól elmesélhető tündér történet.
Úgy hírlik, vagy legalábbis mintha azt láttam volna, hogy ez a hölgy, ez a Maria Karolina, 14. Lajos a napkirály leszármazottjának véli magát.
Igen, állítólag az is, persze, és ez mindenképpen olyasmi, ami hát a franciák szemében kérdéses, hogy milyen megítélés alá esik, hogy ő kerüljön az Elizé-palota első elnök, első asszonya pozíciójába.
Kárpáti Jánosnak köszönöm, hogy ismét kisegített bennünket, és hogyha már Napóleon és 14. Lajos is szóba került, akkor jöjjön most egy rövid részlet egy különös nevű amerikai polgárpukkasztó rockénekestől, 14. Napóleontól.
Act like Napoleon and you will see, you can be anything you wanna be. Stand real tall and look your best, place your hand inside your vest, having fun. Doing the Napoleon, acting like Napoleon, jerking like Napoleon, strutting like Napoleon, laughing like Napoleon. Jerk like Napoleon and you'll agree, it's kinda naughty, it will set you free. Watch your inhibitions go, real big, your world will grow. Having fun, doing the Napoleon. Acting like Napoleon, jerking like Napoleon, strutting like Napoleon, laughing like Napoleon.
Végül akkor hát folytassuk Kelet-Európában, ahol egy óriási botrány kavarta a kedélyeket Moldovában. Nem akármilyen zsiványakat horogra, ez a bizonyos Vladimir Plahotnyuk, aki 2019-ig nagyon befolyásos politikus volt, elképesztő pénzeket halmozott föl, a rendőrség is félig meddig a zsebében volt, és aztán a bukása után kénytelen volt sietve eltávozni az országból, mert 1 milliárd dollár elsikkasztásával vádolták.
Igen, és nem csak a rendőrség volt a zsebében, hanem például az ügyészség is, tehát politikai karrierje során általában figyelmet szentelt annak, hogy a legfőbb ügyész, meg a legfelsőbb bíróság elnöke, meg a befolyásosabb bíróságok is olyanok legyenek, akik nekik valamilyen úton-módon lekötelezettjük, mármint neki és a pártjának, úgyhogy igen.
Ilyet neki... még sose hallottam egyébként.
Nem, ez teljesen unikum, és az a helyzet, hogy az az összeg, amivel ő akkor meglépett, az ugyan fele akkora, mint a Matolcsiékféle bankrablás, de az ország GDP-hez viszonyítva valószínűleg minden idők legnagyobb bankrablása.
Egy nyolcadát tette ki, ha jól emlékszem.
Én 12%-ra emlékszem, hát de az annyit, per kb. Az... ugyanannyi, igen.
Igen, egy szorzási művelet. Aztán elmenekült, hova menekült, mert amikor, ha jól emlékszem, tavaly májusban Athénban fülöncsípték, mert éppen Dubájba szeretett volna menni, és az elmúlt, az azt megelőző két évben 22 országban fordult meg, akkor véletlenül 17 hamis útlevelet és egyéb személyi okmányt találtak nála más nevekre kiállítva.
Hát erre szüksége is volt, de egyébként az Egyesült Államokba próbált meg elsőként menekülni, de az Egyesült Államokból kiutasították. Úgyhogy innen kezdte el azt a 22, nem pontosan tudjuk hány országot járni. Egyébként érdekes, mert az világ számos pontján van neki ingatlanja, ahova akár mehetett is volna. Úgyhogy Svájctól, Franciaországtól, Romániától, Bukaresten keresztül mindenütt van valamilyen olyan mocskos ügylet, amelyek közül némelyik egyébként még a nevén is volt annak idején, amikor csúcspolitikus volt, és ezt szintén mondom, hogy ezt a receptet valószínűleg osztják, vagy árulják egymás között, mert ezeknek az ingatlanoknak és ingúságoknak a tulajdonjogát, ezt igazából átfuttatta belizei, bahamai, vagy ciprusi offshore cégeken, tehát alig lehet megtalálni azt, hogy hogyan lehet majd visszaszerezni ezt a pénzt, amit ő ott lenyúlt.
De amikor egy Európa párti jóval tisztább kezű kormány jutott hatalomra Moldovában, Kisinóban, akkor nemzetközi köröző parancsot adtak ki ellene. Ennek volt köszönhető, hogy tavaly májusban a görög hatóságok nem csak elcsípték ezt az embert, hanem kiadták Moldovának.
Most áprilisban adták ki Moldovának, azt hiszem nagyon látványos képek vannak, amikor ő bevonul és az újságírók megpróbál tőle kérdezni, ám de ő csak így áll, és olyan öntelten vigyorog, mint aki biztosabban, hogy ezt a dolgot nem fogja megúszni, de azért az a 19 év az akkor is 19, hogyha 17 lesz belőle.
Viszont meg se jelent a bírósági eljáráson, természetesen politikai boszorkányüldözést emleget, és az ügyvédei is túl gyorsnak tartották az eljárást, de akár 1 milliárd dollárnyi összegről van is szó, a 19 év az kemény.
Az kemény, és hát gyakorlatilag azért azt gondolom, hogy így nemzetközi jogilag nem nagyon van ez ellen, amit felhozni. Egyébként nagyon érdekes az, hogy a moldovai tényfeltáró sajtó a féle Hatházi Ákos módjára próbálja meg beazonosítani azokat a helyszíneket, ahol ő neki van valamilyen ingatlanja, vagy pedig érdekeltsége. Láttam egy olyan filmet, ahol Genfben, ahol egyébként a francia oldalon is, meg a svájci oldalon is van hatalmas villája, megynek egy taxissal, az újságíróval, és mutogatja, hogy ez az utca az, ahol senkinek sem a saját nevén van tulajdona, és mindegyik ház valószínűleg valamilyen bukott diktátor vagy kelet-európai politikai oligarchának a tulajdona lehet, és az érdekes a történetben, hogy ez a hölgy, Olga Csádlej megpróbálta a svájci hatóságokat is megkeresni, akik természetesen semmire nem válaszoltak, és egy svájci tényfeltáró újságíró elmesélte neki, hogy hogy lehet Svájcban eltüntetni ezeket a pénzeket, mennyiért lehet, és hogy ki van alakulva az a hálózat, ahol ezt meg lehet csinálni. Gondolom, hogy ezt a receptet mondom, ismerik másutt is.
Érdekes volt, amit mondtál, hogy az Egyesült Államokban is van tulajdona, birtoka, és oda szeretett volna elhúzni, miközben az amerikaiak tiltó listára, szankciós listára helyezték.
Hát és kiutasították.
És előszedte volna valamelyik másik dokumentumát a tarsajából.
Hát az lehet, hát valahova csak utazott onnan, bár mondom, hogy a 22 vagy hány országot ott, amit megjárt 19 óta, azokat nem nagyon tudjuk, hogy merre voltak, kivéve ezt a görögországi szállat, mondjuk ott is ült egy ideig, aztán utána pedig kiadták.
Ennyit Moldováról, bár gyanítható, még fellebezhetnek az ítélet ellen Plahotnyuk ügyvédei, tehát még lehet, hogy lesz folytatása, hogy súlyosbítás, könnyítés, azt majd a moldovai joghatóságok eldöntik. Józsa Mártának köszönöm, hogy a segítségünkre volt, és akkor következzék egy moldován dal, román, nevezzük így, az Ózon együttestől, Szerelem a hársfák között. Ezzel búcsúzom, remélem, hogy szerették a műsort, jövő héten is velünk tartanak, támogassák a szabad sajtót, hadd szóljon, és egy hét múlva ismét itt leszünk, mint mindig, pénteken 3:30 után. Viszont hallásra!
Haiduc și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai, numai ei, numai, numai ei. Ne-amintesc de ochii tăi, ei vrei.
Világháló. Könnyed külhoni kalandok és különlegességek. Benda László műsorát hallották.